Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Hát remélhetőleg eljön az az idő is, amikor már elektromos Trabanton is száguldhatunk. De vajon az elektromos autó áramvonalas tévút, vagy csak ugyan a zöld jövő záloga? Egyesek szerint az elektromos autók globálisan többet szennyeznek, mint akár a dízel üzeműek. Vajon mi az igazság, és hol tartunk jelenleg a fejlesztéssel, hogyan alakul az elektromos autók piaca, mennyit fogyasztanak, mit tudnak, kinek éri meg ilyen kocsival közlekedni, és beláthatunk-e a lobby érdekből gerjesztett manipuláció és propaganda mögé? Remélhetőleg mindenről beszélgetünk ma. Vendégemmel, Furdek Tamás mérnökkel, energetikai szakemberrel. Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Na hát szerinted mit szóljunk azokhoz a nem csak a Facebookon vagy a közösségi médiában, hanem néha úgynevezett szakportálokon is megjelenő véleményanyagokhoz, mert nem tudom, hogy ezek mennyire tükrözik a tényállást, hogy az elektromos autó a teljes életciklusa alatt, és hogyha globálisan nézzük a problémát, akkor többet szennyez, mint egy benzin vagy hát dízel üzemű, mert úgymond, ezt olvastam egy ilyen cikkben, hogy egy akkumulátor előállításához 250 tonna földet kell megmozgatni, és az ehhez használt gép 12 óra alatt 1000 liter dízelt fogyaszt el, és a többi, tehát ehhez még hozzájön, hogy az a nulla emissziós autó, amit így nyerünk, az olyan energiával közlekedik, amelynek csak 14%-a megújuló energia, a többi pedig nem.
Hát valóban így van, ahogy azt már előző beszélgetéseinkben is érintettük, hogy magában az üzemeltetés közben is, ugye ez nem zéró kibocsátású egy villanyautó, hiszen azt az áramot attól függ, hogy mivel állították elő, de hol biztos, hogy nem 100% megújulóból. Az, hogy a megújuló ebbe 13% vagy 20 vagy 30, ez mondjuk részletkérdés, de biztos, hogy van benne fosszilis üzemanyag, tehát jelen pillanatban valóban a működése sem teljesen tiszta. Az előállítása a gyártásával kapcsolatban az is biztos, hogy valóban több káros anyagot, több energiát fogyaszt el, mint egy benzines autó előállítása, de hogy mennyire én ebben nem, hogy mondjam, szkeptikus vagyok az ilyen tanulmányokkal kapcsolatban, mert én azt hiszem, hogy ez a benzines lobbinak idézőjelben egy ilyen hát befolyásoló próbálkozása, hogy kicsit kedvezőtlenebb színben tüntessék fel a villanyautókat, de egyébként nagyon nehéz kiszámolni. És nagyon könnyű adatokra támaszkodva kihozni egy eredményt, de az nem biztos, hogy valós. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy a villanyautónál ott kezdem, hogy az akkumulátorhoz való nem tudom melyik fémet elkezdik kibányászni. Ezzel szemben a benzines autónál lehet, hogy ott kezdem, hogy a fémlemezeket elkezdik a robot összeszerelni. Hogyha ott is azzal kezdeném, hogy a vasércet, hogy kibányásztak ki és hol, akkor mindjárt más eredményt kapnék, de ezt nem biztos, hogy figyelembe veszem. Vagy ugyanúgy a villanyautónál azt, hogy miután már nem autóként használom, de az akkuját még mondjuk áramtárolásra felhasználom, az most egy pozitív, vagy nem, vagy szét kell szedni, vagy nem. Tehát itt annyi tényező van, hogy ember legyen a talpán, aki ebből, ha akar is, tud egy jó tanulmányt írni.
Akkor lássuk, hogy hol tartunk jelenleg az elektromos autókkal, például hogyan alakult ezeknek az ára, hiszen ez nem elhanyagolható tényező, ahhoz, hogy zöldek legyenek, a városaink levegője ne legyen annyira szennyezett, hiszen ilyen szempontból ezt azt hiszem senki nem vitatja, hogy ott, ahol ténylegesen használják ezeket az autókat például egy zsúfolt nagyvárosban, amilyen mondjuk Kolozsvár, hát ott tisztább lesz a levegő, hogyha több lesz az elektromos jármű.
Ez kétségtelen, hogy ott helyben tisztább lesz, és még azt is tegyük hozzá, hogy egy elektromos autónak az életciklusa alatt, ha már ugye szó volt erről, változik ez az energiamix. Tehát lehet, hogy most 40% benne a szénerőmű, de lehet, hogy 5 év múlva már csak 30% lesz, vagy 20, és 10 év múlva már alig lesz benne fosszilis, tehát hogy egy autónak az élete alatt is ezek kedvezően változhatnak. Nem beszélve arról, hogy azt, amit 5 év múlva gyártanak, az lehet, hogy már másokkal kevesebb energiát vagy földet fog megmozgatni, tehát hogy ez pozitívan alakul. Mielőtt az árakra térnek, az árak csökkennek egyébként.
Tehát elsősorban elnézést, majdnem 5 évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb az elektromos
2019-ben
autókról.
2019-ben én is visszanéztem.
Igen. Na, azóta hogy változott a helyzet? Márkaneveket nem mondjunk, mert az reklámnak minősülne.
Az árak azok jelentősen csökkennek, elsősorban azért, mert maga az akkutechnológia meg a méretgazdaságosság miatt sokkal olcsóbban tudják előállítani. Itt valahol van nekem egy olyan adatom, ha megtalálom, hogy ezelőtt 10 évvel, nem tudom, 300 euró volt egy kilowatt akku, és most meg 80. Vagy 600 volt, és most kire. Tehát, hogy egy lényeges, sokszorosan olcsóbban tudják előállítani, és ez meglátszik a járműveknek az árában is. Viszont, ha egy mondatban összekéne foglaljuk, hogy az elektromos autók most úgy összességében hol állnak a benzineshez képest, azt kell mondjuk, hogy hát nem jól állnak. Tehát semmilyen szempontból nem áll jól. Először is drágább, ezt mindjárt mondunk néhány számot, de drágább, mint a benzines, az üzemeltetése macerás, komplikált, sok időt veszel a töltés, a töltőpont keresés, és az ezzel kapcsolatos bonyodalmak, és a végeredmény az, hogy sokkal kevesebb hatótávja van, tehát gyakrabban kell ezt megcsinálni. Szóval akkor mi a jó benne?
Na, mi a jó benne?
Semmi. Az a jó, hogy ez a jövő, tehát, hogy ezek a paraméterek idővel mind javulni fognak, most is javulnak, ugye az ár az csökken, a hatótáv az szép lassan, de növekedik, a töltőhálózat, hát az nem nagyon, de biztos, hogy egyszer az is elkezd ugrásszerűen változni, a töltési idők csökkennek, és összességében már valahol össze fog találkozni a két, a benzines meg az elektromos autónak az előnyei, hátrányai. Azt mondják például, hogy egyébként, és ezt én is tapasztaltam, hogy a hagyományos járműveknek az ára is elég állandóan és konstansul emelkedik, és rossz nyelvek azt mondják, hogy ez nem véletlen, tehát ennek nem valamilyen gyártási számítása az alapja, hanem egyszerűen szándékosan próbálják közelíteni a két kategóriát, hogy akkor, amikor mondjuk 2035-ben már nem lesz más opció, akkor az ne tűnjön úgy, hogy lenyomnak a torkunkon egy drága és rossz járművet, mikor vehetnénk egy olcsót és jót.
Az elektromos autókat sok helyen, sok országban állami támogatással lehet megvásárolni, ezért is olcsóbbak, vagy ezért is csökkent az áruk az elmúlt években. Mennyibe kerül most mondjuk a 10 legolcsóbb modell? Milyen árkategóriában lehet most mondjuk?
Hát a legolcsóbb az olyan 17 ezer euró, nál kezdődik, és hát a határa csillagos ég, de a következők az ilyen 23 ezer, 25 ezer, 29, 31, 36, tehát ebben a sávban már nagyon sok mindent lehet kapni. A javukra irandó egyébként az ezelőtt 5 vagy főleg 10 évvel ezelőtti helyzethez képest az, hogy akkor a két kezünkön meg tudtuk számolni, hogy hány elektromos automodell van, most pedig 100-nál több, 150-nél több van, tehát nagyon nagy a választék. Itt egy összehasonlításnál arra kell vigyázzunk, hogy ne hasonlítsunk almát körtével. Tehát azt mondjuk, hogy van egy 29 ezer eurós elektromos autó, és az milyen jó, mert hát benzines, van 40 ezres is. Csak az a 40 ezres benzines, az kétszer akkora, és nem azt a kényelmi meg utazási élményt adja, mint ez a 29 ezres elektromos. Tehát az azonos kategóriákat kell összehasonlítani, és ott bizony még mindig drágábbak. Az eladások visszaesésében, ugye, ami 2024-ben, meg most 25 elején nyilvánvaló, hogy több százalékkal visszaesett a kereslet, az pedig annak tulajdonítható, hogy a támogatásokat mindegyre szüntetik meg az államok, mert azt mondják, hogy ezt a végtelenségig nem tudjuk támogatni, vagy van ennél fontosabb is, álljon a maga lábára. Hiszen emlékezzünk vissza, hogy ezelőtt 10 évvel itt Romániában is, meg nagyon sok országban a napelemek telepítését bőkezően támogatta a rendszer, mert nem volt gazdaságos, tehát ahhoz, hogy rábírják a befektetőket, meg kellett őket támogatni. Aztán utána a technológiával, meg ugye a haladással oda jutottunk, hogy most már önállóan is megáll és fejlődik, és valahova ide kéne eljussanak az elektromos gépkocsik is, hogy ártámogatás nélkül is az embereknek megérje megvenni.
Tavaly 2024-ben több mint 10 millió úgymond tisztán elektromos jármű talált gazdára, hogyha az úgynevezett hibrideket ebbe nem vesszük bele, kihagyjuk a számításból, és akkor arra kérlek, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy ezek a hibridek miért képeznek egy külön kategóriát, miért állnak nagyon távol az elektromos autóktól?
Hát ugye kétféle hibrid van, ha le akarjuk egyszerűsíteni. Az egyik ez a lágy hibrid, amiben van egy kis akku, de önállóan nem képes elektromos üzemmódban menni 1 kilométert sem, és nem lehet tölteni. És van a másik, amiben nagyobb akku van, önállóan tud menni valamennyit, egy 40-50-70 kilométert elektromos üzemmód van, és ráadásul tölthető is. Ezek a plug-in hibridek. Az első kategória, ami nem tölthető, és egy pici akku van benne, az gyakorlatilag a fékezés gyorsításnál visszanyer valamennyi energiát, de ez saját tapasztalatból mondom, hogy roppant kevés. Tehát én jártam egy ilyen benzines kocsival, amiben volt ez a visszanyerés. Itt a városban 9-10 litert úgy elfogyasztott, mint a sic. Hát most kérdem én, mennyit fogyasztott volna, ha nincs benne ez a javutás, tehát annak szerintem semmi jelentősége nincs, inkább ilyen reklám, meg marketing, meg dicsekedni lehet vele, hogy ez hibrid, de számottevő eredménye nincs. A plug-in hibridnek van létjogosultsága, főleg akkor, hogyha kihasználom azt, hogy tölteni lehet, és valóban töltöm. Mert ott meg az a jelenség figyelhető meg, hogy mondjuk nagy cégek megvesznek 100-200 járműből álló flottát, odaadják a dolgozóknak, de a dolgozó nincs hol töltse, vagy nincs hozzá kedve, vagy macerás, és egyszerűen benzines kocsiként használja, és gyakorlatilag nem az elektromos részét azt félreteszi, nem használja ki. Akkor meg megint nem ér semmit.
Lássuk, hogy mi a helyzet Európában, Romániában, Magyarországon. Mondtuk az imént, hogy 10 millió elektromos jármű talált gazdára 2024-ben, ebből 3 millió Európában. Magyarországon és Romániában mi a helyzet?
Hát így sok szempontból meg lehet nézni, hogy mennyire elterjedt, vagy mennyire jellemző az elektromos autózás. Az egyik az valóban az évente eladott mennyiség, ami hát Romániában és Magyarországon ilyen 1500-2000 darab körül van, tehát nagyon pici. De ezzel szemben mondjuk az EU-ban 3 millió évente, Kínában 8 millió, az Egyesült Államokban 1,5 millió, Németország 700 ezer, Franciaország, Anglia 450-450, tehát ezekben a nagyságrendekben mozgunk most, mint éves, ez a 2023-as adatok, éves eladás. Egy másik érdekes paraméter az, hogy az éves eladás az összjármű értékesítésnek hány százaléka. Tehát 2023-ban ez a 8 millió kínai gépkocsi, vagy 1,5 millió Egyesült Államok meg gépkocsi, hány százalékát képviselte az abban az évben eladott mennyiségnek, mert ez egy teljesen más érték. Tehát Ugye Kínában ez 37%, Európában, az Unióban 24%, Egyesült Államokban 9,5%.
És tehát Norvégiában 10 új autóból 9 volt
Norvégiában 93%, tehát a norvégok egy jó példa arra, hogy megfelelő támogatással és jó hozzáállással. Ők 10 év alatt eljutottak oda, hogy akkor minden 10 autóból egy volt elektromos, most meg minden 10 autóból egy nem elektromos. Tehát náluk vannak a leg elképesztőbb számok, ugye az éves eladásban is, de a másik, a következő pedig az, hogy az utakon levő összes járműből most hány százalék elektromos. Mert az, hogy egy év alatt 37% volt, az jó, azt jelenti, minden harmadik, negyedik eladott jármű elektromos volt. Na de ott van a sok régi, ami még mindig az utakon van, és ahhoz képest összesen mennyi az arányuk, ez megint teljesen más sorrend jön ki. Hát a norvégok vannak az első 29%-kal, a svédek 11%-kal, hollandok több mint 8%-kal, Kína majdnem 8-al, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság 5%, 4%, Egyesült Államok 2%. Tehát ez a 1,5 millió eladott jármű, ez, ha nagyon sokhoz viszonyítom, akkor összességében nem nagy hatás.
Idénre, tehát 2025-re amúgy, hát 17 millió elektromos gépkocsi forgalomba helyezését prognosztizálták, vagy prognosztizálják még mindig, de a szakértők szerint egyre kétségesebb, hogy ez meg fog-e valósulni.
Hát ugye most világszinten 13-14 millió volt az éves előadás, hát ez most visszaesést is beleszámolva nincs kizárva, hogy megvalósul. Mert hiszen vannak országok, ahol például Kínából jelentősen növekszik az eladott autók száma, és valószínű, hogy ezt a támogatás hiányt is át fogja hidalni a piac, és valamilyen módon magára fog találni. Úgyhogy ez egy reális szám lehet, csak kérdés, hogy az összesen, meg nem mondom, hogy világszinten hány gépkocsi van az utakon, de ahhoz képest a 17 millió még mindig jóval 10% alatti az éves átlaga is, és az összhez képest pedig valószínűleg, hogy ott 3-4-5%-nál tartunk még mindig.
És Németország az egyik szélsőséges példa, ahol a statisztika szerint hát valóban visszaesett az értékesített elektromos autók száma. Más országokban a csökkenés csak a növekedés mértékére vonatkozik, tehát kisebb mértékben nőtt. Ez
igen, ez egy elég gyakori csapdahelyzet. Hát újságírók nem, én azt mondom, hogy nem értik magát a hírt, vagy nem ásnak a mélyére, és akkor gyakran összemosódik az, hogy csökkenés van valamibe, vagy a növekedés csökken. Mert nem mindegy az, hogy az eladás visszaesett 5%-kal, vagy a növekedés esett vissza 10%-ról 5%-ra. Mert azért mindig növekedés, akkor nem olyan gyors, mint eddig, tehát, hogy úgymond hátrafele megyünk, de valójában nem hátrafele megyünk, csak nem gyorsulunk olyan sebesen.
Van egy olyan EU-s direktíva, ugye, hogy 2035 után nem lehet belső égésű motorral gépkocsikat értékesíteni.
Ez így van, és nekem erős kételjeim vannak, hogyha valami radikális javulás nem lesz, tehát amit elmondtunk, hogy eladási ár, hogy hatótáv, hogy töltés egyszerűsége, töltőállomás, hálózat, sűrűség, meg kilométerköltségben, hogyha nem lesz lényeges javulás, akkor hát nem tudom mennyire fogja lenyelni 500 millió ember, hogy elvesznek tőle egy olcsóbb és jobb megoldást, és kényszerítik egy drágábbra és rosszabbra. Ez teljesen, hogy mondjam, természetellenes, meg piacellenes. Akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a környezetvédelem, még egyéb szempontok vannak, csak az a baj, hogy Európa az egy nagyon kis része a világ gazdaságnak, meg a világ összkibocsátásának, és amikor más országok, például Egyesült Államok most pont hátat fordít a környezetvédelemnek, meg azt mondja, hogy az globális felmelegedés egy blabla, és vegyük csak az autókat, amik nem 5 litert fogyasztanak, hanem 15-öt, akkor egy kicsit olyan Balagnak érzi magát az európai, hogy hát ő itt fizet, megtesz mindent, és a világszinten ez semmit nem számít, mert más országok pedig ugye rá se hederítenek. Tehát ez megint vagy egy összefogás, világszintű összefogással tud megvalósulni, vagy nem fog.
Tehát az autógyárak kénytelenek igazodni a valós vásárlói igényekhez, bármit is mond az Európai Uniós szabályozás vagy direktíva.
Hát én szerintem halasztás lesz, meg finomítás, meg kompromisszumos megoldások, hát valamikor el fogunk jutni minden bizonnyal ahhoz, hogy nem gyártanak, vagy nem lehet forgalomba hozni belső égésű motorral, de ez valóban ki kell egyenlítődjenek az előnyek és hátrányok, amire szerintem van kilátás. Tehát a tendencia az, hogy egyre jobbak lesznek, és minden szempontból javulnak. Most még nem egyenértékűek, és nem lehet azt mondani, hogy egy elektromos autó ki tud váltani minden szempontból egy benzinest.
Tehát te úgy látod, hogy ez egy reális lehetőség, csak hát nem bírja a társadalom, maga Európa sem, még a nyugat-európai fejlett országok se, ezt a rendkívül erőltetett menetet,
egy kicsit gyors ez a, egy kicsit ez, gyors ez... és erőltetett ez a menet, igen, tehát hogy most 2040 a reális, vagy mi a reális dátum, azt jósna legyen a talpán, aki megmondja, de ez a 10 év, ez olyan, hogy egy-kettő itt van, és egy kicsit valóban én is úgy érzem, hogy ez erőltetett.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A Sajtóklub vendége a továbbiakban is Furdek Tamás mérnök, energetikai szakértő, akivel az elektromos autók jelenéről, jövőjéről, dilemmáiról beszélgettünk, és beszélgetünk a műsor második részében is. Hát meglehetősen drágák még mindig egyelőre az elektromos autók, habár jelentős mértékben csökkent az áruk, és ez a csökkenő tendencia úgy néz ki, hogy folytatódik, viszont nem csak a vételi ár kell kedvezőbb legyen, hanem hát töltőhálózatra is szükség van, hogyha ilyen autóval akarunk A-ból B-be eljutni, akkor az autót valahol fel kell tölteni. Hogy állunk a töltőállomásokkal, a töltőpont sűrűséggel Európában, Romániában? Mennyire változott ez az utóbbi években?
Az összkép az nagyon változatos. Induljunk ki abból, hogy a szakemberek azt mondják, hogy az ideális vagy elfogadható töltőpont sűrűség az egy töltőpont 10 kocsira. Most ehhez képest az EU átlag 17 kocsi per töltőpont, Magyarország 26 kocsi per töltőpont, Románia 19, Németország 21 kocsi per pont, Franciaország 13, az már elég közel van, és Hollandiában meg 5 kocsi per töltőpont, tehát vannak, akik jóval fölötte vannak, akik már alatta. De ez egyrészt összefügg a hatótávval, mert amíg kicsi a hatótávja az akuknak, meg az elektromos járműveknek, addig ennek nagy jelentősége van, hiszen gyakran kell tölteni, és akkor hol. Mikor ez a hatótáv majd jelentősen növekedésnek indul, akkor a jelentősége veszít, mert ritkábban kell végigcsinálni azt a macerát, hogy akkor keressek töltőállomást, legyen szabad, legyen elég gyors, menjek oda, várjam ki, amíg telik. Ez azért nagyon, nagyon nehézkes, mert még ha egy gyors töltőről van szó, ami egyébként 13% gyors töltő van az EU-ban, tehát minden tizedik szinte gyors töltő, de ott is egy fél óra, amíg feltöltöm az akut, attól függően mennyire van lemerülve, és az egy teljesen holt idő. Tehát azon kívül, hogy oda kell menjek a töltőponthoz, az alatt a fél óra, vagy egy óra, vagy másfél óra alatt mit csinál a vezető? Hiszen annyi, ez nem olyan sok idő, hogy akkor elmenjen busszal valahova, elintézzen egy dolgot, és visszajöjjön, de annyira se rövid, hogy ez csak úgy elteljen. Tehát egy patthelyzet van, amikor ott ül a kocsi mellett, vagy benne, olvas, vagy a telefonját bütyköli, de egy elvesztegetett idő.
egy ilyen gyors töltő mennyivel gyorsabb, mint egy standard?
Sokkal gyorsabb, tehát a nagyon szupergyors töltők, az, ami fél óra alatt feltölti, nem tudom én, 200 kilométerre, vagy 80%-ra, ennél aztán vannak a gyors töltő, ami tudom én, kétszer lassúbb, háromszor lassúbb, és végül ott van az otthoni töltés, ami annyira lassú, hogy egy éjszaka alatt egy 50-60-70 kilométert tölt bele, tehát, hogy másnap el tudok menni vele munkába, ingázok, elintézetet, és aztán megint beteszem telni. A nagy előnye viszont az, hogy otthon van, tehát nem kell járni utána, nem kell ott ülni vele. Beteszem, a kocsi pihen, én alszom, és közben töltődik. Csak ilyen nagyon kevés van, hiszen ugye nagyvárosi környezetben, ahol egyre több az emeletes épület és nem földszintes házakba lakunk többnyire, ott ezt nem lehet kiépíteni. És a családi házaknál is ugye az még egy plusz befektetés, tervet kell csinálni, meg kell venni a töltőt, tehát az még mindig egy költség, és kapok érte egy nagyon lassú töltést.
Visszatérnék még egy adatra, amire felfigyeltem, 2 perccel ezelőtt beszéltél róla, hogy Magyarországon 26 kocsira jut egy töltőpont, Romániában pedig 19-re, tehát jobban állunk, mint Magyarország ilyen szempontból?
Ezek szerint jobban állunk, de ugye ezek, fontos hangsúlyozni, ezek a nyilvános, publikus töltőpontok, amilyen a szupermarket parkolóban van, vagy akárhol, és nincsenek benne ezek a házi töltők, amiről kevés adat van, meg úgy valahogy kiesnek a statisztikából, és valahol ezeket is, és nem csak házi, hanem munkahelyi. Tehát lehet, hogy egy irodaházban van a mély garázsban töltőpont, de ezt úgy nem számolja bele, nem nyilvános, tehát nem számolja bele a statisztika. De nagyon sok kocsit valószínűleg ilyen helyen töltenek, és akkor lehet, hogy Magyarországon ebből több van, és az ellensúlyozza. Tehát, hogy mondjam, nem egy olyan egyetlen paraméter ez, ami mindent elmond.
2025-ben több olyan Európai Uniós program is lezárul, ami a töltőhálózat fejlesztését hivatott támogatni. Tehát itt jelentős növekedés várható még az idén.
Ez főleg nálunk itt, ugye, Kelet-Európában igaz, ahol az EU-s támogatások jönnek, hiszen erre Franciaország vagy Németország alig ha kap támogatást. De EU szinten sajnos az a helyzet, hogy itt ugye beszéltünk róla, hogy 2023-ban 3 millió elektromos gépkocsit értékesítettek az EU-ba. Azt jelenti, hogy a 10 az egyhez arányjal 300 ezer töltőállomás kellett volna létesüljön. És a tervekben is jelenleg 150 ezer az éves szám. Tehát ez a, hogy mondjam, hézag, vagy eltolódása a töltőállomás és az autószám között egyre nő, nemhogy csökkenjen. Úgyhogy itt is valamilyen, hogy mondjam, intézményes beavatkozásra lenne szükség. Akár azt is el tudom képzelni, hogy az egyes országok azt mondják, hogy nem a megvásárlást támogatom, hanem befektetek abba, hogy a töltőhálózat kielégítő legyen, jó legyen, és ezzel segítem azt, hogy elterjedjen az elektromos autózás.
Említetted az imént a házi töltést. Egy 220 voltos konnektorból például egy éjszaka hány kilométert lehet kinyerni?
Hát én azt hiszem, hogy mindenképpen 100 alatt, most ez nyilván autótól is függ, de mondjuk egy átlagban egy 50 kilométert, 60 kilométert számolunk, az már egy jó érték, ami egyébként elég ahhoz, hogy egy napot járjunk vele, tehát ha nem akarunk a tengerre menni vele, akkor ezzel nincs semmi gond, és egy nagyon jó megoldás. Ebben az esetben ugye a költségekről nem beszéltünk, csak említettük, hogy nem csak drága, meg macerás, meg nincs hol tölteni, hanem hogy igazából az üzemeltetés sem sokkal olcsóbb, mint egy benzinesé. Most itt az is igaz, hogy lehet olcsóbb, meg az is igaz, hogy nem. Ha házilag töltöm, akkor olcsóbb, mert körülbelül fele annyiba jön ki egy kilométer, mint benzinnel. Csak nagyon kevesen tudják házilag tölteni. Ha pedig elmegyek egy nyilvános töltőhöz, ami ugyan gyorsabb, meg nagyobb teljesítményű, de az ára akár kétszerese is lehet az otthoni áraménak. Úgy viszont már nagyon-nagyon egyforma a benzinnel, vagy hasonló, tehát ott üzemeltetésben már nem sokat nyerek.
Na de ez, hogy házilag olcsóbb, ez mit jelent? Milyen árban számítjuk most a kilovattórát?
Hát
hiszen jelenleg
most
még az
ársakás. Most 1,30-ba számoljuk, ami egy plafonált ár, de hogyha az a piac jár is. Jó, nyilván, ha az otthoni ár megnő, akkor azzal arányosan megnő a töltőnél is, tehát hogy ez mindig lesz egy különbség. De azon érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk 10 éves táblatban mi hogyan fog változni. Tehát az is lehet, hogy annyi megújuló lesz, és energiatárolás megoldódik, hogy egy árambőség alakul ki, és az ár le fog menni a benzinhez képest, de fordítva is el tudom képzelni, hogy ez mindig hiány lesz belőle, mert gyorsabban nő a fogyasztás, mint az erőművek, és a benzines kocsik visszaszorulásával a kőolaj termelők meg feldolgozók egymás alá fognak licitálni, hogy tőlük vegyék az a megmaradt benzines flotta az üzemanyagot, és hogy az lesz sokkal olcsóbb, mint a villany. Tehát én erre nem jósolnék, de az biztos, hogy előre láthatatlan, hogy 5-10 éves táblatban hogyan alakul ez a gazdaságosság kérdése.
Na most az biztos, hogy a legfontosabb, hogy a városainkban tisztuljon meg a levegő. Na de mi történik akkor, ha valaki nagyobb távolságot akar megtenni elektromos autóval, több száz kilométert? Tehát jelenleg milyen autók, milyen akkumulátorok állnak rendelkezésre? Hány kilométert lehet egy töltéssel megtenni?
Az, amit a gyárak megadnak, mint gyári adat, azról azt tudom mondani, hogy senki ne higgye el. Ugye az átlagfogyasztás is egy olyan érték, amit mi otthon soha nem fogunk reprodukálni a benzines kocsinkon. Az elektromosra ez szerintem még fokozottabban igaz. Tehát ha azt mondja a gyártó, hogy az 450 kilométer, akkor azt vegyük úgy, hogy 300. Vagy ha azt mondja, hogy 600, akkor vegyük úgy, hogy 420. Egyrészt már nem lehet ugye az utolsó elektronik kihasználni, hiszen kell egy tartalék, hogy találjak egy töltőt. Másrészt pedig nagyon sok mindentől függ. Tehát ilyen ideális tesztkörnyezetben, hogy enyhe, napos idő, vízszintes út, egyenletesen megyek 70-nel, úgy lehet, hogy annyit fogyaszt, amennyit mond a gyár, de olyan egy életben egyszer van. Egyébként, ha mínusz 20 fok van kint, vagy plusz 40 fok, vagy hegyre megyek fel, vagy megy a légkondi, vagy van még két zsák krumpli a csomagtartóba, és az egész család bennül, akkor hol biztos, hogy nem annyi a fogyasztás. Arról nem beszélve, hogy ugye a benzines autónál is a sebesség az egy nagyon kritikus tényező. Tehát nem mindegy, hogy 80-nal poroszkálok, vagy 140-nel megyek az autópályán. Ez egy lényeges fogyasztás különbség benzinnél is, na hát elektromos kocsinál is.
Mindössze másfél percünk maradt, Tamás. Röviden arról, hogy milyen új modellek, milyen új forradalmi újdonságok várhatók?
Hát ugye az akku iparban kellene javulni, és ott hát gőzerővel fejlesztenek, az eredmények azok, hogy mondjam, közepesek. A lítium akukat megpróbálják kiváltani, akár úgy, hogy egy részét nem nikkel kobalt mangánt tesznek bele, hanem vasfoszfátot, ez a lítium vasfoszfát akku, ami már kereskedelmi forgalomban van, a paraméterei nem rosszak, van amiben jobb, mint a lítium ionos, van amiben gyengébb, de olcsóbb az előállítása, több töltést bír, tehát vannak előnyei. Az energia sűrűsége nem olyan nagy, mint a lítiumos akujé, de dolgoznak rajta. A kísérleti stádiumban pedig van egy olyan, hogy szilárdtest akku, amiben ugye nem elektrolit van, mint minden általunk ismert akkuban egy folyékony elektrolit, hanem egy szilárd kerámia-szerű anyag, ami egy ilyen szendvicshez hasonlít, sok réteget préselnek egymásra, és ami labor körülmények között nagyon jó eredményeket ad, tehát energiasűrűség, töltés, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, tehát minden pozitív. Egy hibája van, hogy még csak kísérleti stádiumban van, és ahogy a fogyasztástán említettem a labor körülményeket, hát ugye itt is az van, hogy laborban egy tenyérnyi akku nagyon jól elműködik, de amíg abból egy sorozatgyártás lesz, és egy be tudjuk tenni egy járműbe, az még elég hosszú, úgy sok problémát kell még megoldani.
Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Sajtóklubba, és akkor mielőtt búcsúznánk, hadd mondjuk el, hogy 4 hét múlva ismét találkozunk, és akkor az önvezető autókról fogunk beszélgetni.
Így van.
A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. A Sajtóklub vendége ma Furdek Tamás villamosmérnök, energetikai szakértő volt. Én Mihály István vagyok. Viszont hallásra!